Dicsőséges hála legyen az Úrnak, ezt teljes szívünkből hisszük. Isten még soha nem vallott kudarcot, soha nem tette nevetségessé magát, minden tért meghajlik majd ő előtte, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus az Úr. Az Úr szó kifejezés pedig azt jelenti, hogy uralkodik, hogy tekintélye van, hogy az ő szava érvényes, mindazzal együtt, ami ezzel együtt jár. Minden szava olyan értékes, hogy meg lehetne állni, elmerülni benne. De még ennél is nagyobb, és még mélyebb bennünk az a vágy, hogy minden szó érintsen bennünket, és el legyen ültetve bennünk, mint vetőmag. Mert mindent, amit Isten tesz, nem egy remek emberen keresztül teszi, hanem az ő ígéje szerint. A próféták valamennyien, még egy Mózes is, ki volt ő valójában. Voltak éppen egy ember, aki kudarcot vallott, egy emberölő volt. És ha ettől lett volna függővé téve, de Isten adott egy kijelentést, egy ígéretet, és ahhoz kötve volt. És amikor beteljesedett az idő, Isten nem nézett az emberre, hanem megemlékezett az ő szavára és az ő ígéretéről, és elküldte Mózest. És aki meg akart botránkozni benne, az megbotránkozhatott. De aki hinni akart, az hihetett. Aki ki akart jutni, az kijuthatott. Aki szabadulást akart, az megkaphatta. Aki mentességet akart, az megkapta. Aki csodákat akart, azok láthatták, mert Isten megtette azokat. Isten mindig is így cselekedett, és most sem lesz másképp. A mi hitünk annyira erőteljesen megerősödött, mint azzal a sok dologgal, amit Isten véghez vitt, hogy egymás út nem is létezik. Ha mi nem hiszünk, ki fog hinni? Ha mi nem adunk hálát Istennek, akkor ki adjon hálát? Ki tegye meg? Talán a hitetlenek, vagy azok, akik a saját útjukat járják, vagy azok az önelégültek, farizeusi álszentek? Nem. Nekik mindezekre nincs szükségünk, de nekünk nyomorult embereknek, akiken Isten nagy dolgokat tett, nekünk már csak egy dolgot marad, hálát adni neked, ezt pedig teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Elég sokszor elmondtuk már, ahogy meg van írva, amikor minden más egyéb eltűnik és megszűnik, az Isten szeretete fennállóan megmarad, és Isten szeretete független a mi cselekedeteinktől és tetteinktől. Még mielőtt mi léteztünk volna, Isten már szeretett minket Jézus Krisztusban, és ő benne kiengesztelt minket önmagával, és bennünket a magáévá, az ő tulajdonává tett. Mielőtt a Krónikák könyvéből olvasnánk, szeretnék egy nagyon rövid pillantást vetni az első Korintus 15-ben található ígére. Itt össze van foglalva mindaz, amiről itt tulajdonképpen szó van. Az első Ádámról, a második Ádámról, arról, hogy mi történt, és mi fog még történni. És ahogy együtt olvastuk is, amennyire bizonyosan magunkon viseltük a földi ember képmását, ugyanolyan bizonyosan magunkon fogjuk viselni a mennyei ember képmását is. Ez kétségtelen, bizonyos. Ahogyan földi értelemben mindannyian Ádám és Éva képére hasonlítunk, úgy fogunk mindannyian átalakulni Jézus Krisztus képére szellemi értelemben. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de hamarosan nyilvánvalóvá fog válni. És amikor az a nap, az a dicsőséges reggel felvirat, akkor meglátjuk az Urat olyannak, amilyen, és megállapítjuk, hogy olyanná lettünk mi is, mint ő. aki csak egy pillanatra is elgondolkodik mindezen, az örökre sugárzik az örömtől. Madarat lehetne fogadni vele, mert Isten ilyen szeretetet tanúsított irántunk. Pál apostol azt mondta akkor, mi nem fogunk mindnyájan elaludni. Ő ugyan elaludt már, és mindazok, akiknek akkoriban prédikált és írt, de Istentől ihletve szólt, és nem korlátozta időre azt, amit írt, ahogy a proféták sem tették. És csak akkor teljesedik be az íge, amikor Isten órája elérkezett egy bizonyos ügyben. És ő azt mondja itt, hogy nem fogunk mindannyian elaludni, de bizonyára mindnyájan át leszünk változtatva. És ez mégis egy olyan tény, amelyhez mi közelebb kerültünk, mint mindazok, akik előttünk éltek. És mi 100%-osan számolunk azzal, hogy az Úr hazavesz minket. És hogy mi vagyunk az a nemzedék, amelyben nem mindenki fog elaludni, hanem még olyanok is lesznek közöttünk, vagy vannak, akik megtapasztalják, együtt átélik az Úr eljövetelét. És az összejöveteleink fő célja mégis az, hogy megértsük, felismerjük, hogy Istennek a célja mi ebben az időben. A testvérünk felolvasott a Branham testvér prédikációjából, hogy a mennyasszony ideje már is elkezdődött, az utolsó ébredés. És arra is rámutatott, hogy egy férfi Londonban azt mondta az amerikaiaknak, akik a nagy ébredést Walesben akarták látni, azt mondja, én vagyok itt az ébredés. Ez az ébredés én bennem van. Ő egy volt a több ezer közül. Mindenki meg lett ragadva akkor Isten szellemétől. És ez minden egyes alkalommal megtörtént, amikor Isten lehetővé tette, hogy előtörjön egy ébredés. Az idős emberek, akik a századforduló körül ébredést átélték, köztük a saját édesapám is, ők be tudtak számolni arról, hogy mit tett Isten. Hogyan szállt le Isten szelleme az összejövetelekre, és hogyan tett hatalmas módon tanúságot az Úr. De azt hiszem, hogy mindaz, ami eddig történt, kevesebb, vagy kisebb kihatású annál, ami még ezután fog történni. Isten a végén meg fogja mutatni az ő hatalmát és az ő dicsőségét, még akkor is, ha csak egy kis nyáj marad meg. Mert valaminek történnie kell ahhoz, hogy az elragadtatás hite bennünk is létrejöjjön. És Branham testvér azt mondja, ma már alig van elég hitünk az isteni gyógyuláshoz. És mi legyen, vagy hogyan néz ki azzal a hittel, ami az egész testünk átalakulását szolgálja. Ha nincs meg bennünk, vagy nem tudunk összeszedni annyi hitet sem, hogy testünk valamelyik része rendben legyen hozva, hogy meggyógyuljon, hogy egészé váljon. Hogyan akarunk akkor hinni abban, hogy tetőtől talpig átváltozunk ebből a halandóságból, a halhatatlanságba, a romlottságból, a mulandóságból, a romolhatatlanságba. De én ezt teljes szívemből el tudom hinni. Nem tudom miért, talán azért, mert ez nekünk van szánva. Egyáltalán nincsenek nehézségeim ezt elhinni. Egyáltalán nem. Teljes szívemből hiszem, ahogy itt meg van írva, az utolsó trombita hangjára át leszünk változtatva. Az Úr le fog szállni, és a Krisztusban meghaltak, feltámadnak. Nos, ha úgy van, hogy a halottak feltámadnak, akkor én, mint az élő, miért ne változhatnék át? Ha tehát Isten bebizonyítja akkor, hogy legyőzte a halált, legyőzte a poklot, ezek az emberek, akik őhozzá tartoznak, sem a halál, sem a pokol, nem tarthatja fogva őket, akkor engem miért tartana fogva a mulandó állapot? Elvégre az örökké valóságra lettem elrendelve. És mivel az örökké valóságra vagyok elrendelve mindannak, ami ahhoz szükséges, ahogy az időből az örökké valóságba lépjek, meg kell történnie velem és bennem. Az evangélium még mindig egy örvendetes üzenet, nem igaz? egy dicsőséges üzenet, Isten szeretetének és kegyelmének üzenete mindenki számára, aki befogadja és hitet társít hozzá. Itt így folytatódik, mert ennek a romlandó, mulandó testnek fel kell öltöznie a maradandóságot, és ennek a halandó testnek fel kell öltöznie a halhatatlanságot. Ez mindannyiunk számára világos. Így egészen egybevéve, testben és vérbe nem mehetünk be a dicsőségbe. Az átalakulás elkerülhetetlen számunkra. Itt egészen egyértelműen és világosan ki lett jelentve, hogy a halál elnyelődött a győzelemben. Halál, hol van a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki megadja nekünk a győzelmet, ami Urunk Jézus Krisztus által. De még csak ez az egy mondat. Az 56. vers második fele. A halál fullánkja pedig a bűn, és a bűn ereje a törvényben van. Hiszen Isten azért adta a törvényt, hogy igazságosan megítélhessen téged és engem. És az ő törvényének megvan a hatalma és az ereje is arra, hogy törvényesen elítéljen és elbíráljon bennünket. De az ő kegyelmének megvan az a rendkívüli fennhatósága, hogy kiszabadítson minket a halálra ítéltségből, hogy széttörje a börtönt, és azt mondja, én mindent jóvá tettem, átvettem a helyeteket, meglettetek váltva. Hadd olvassunk a második krónika 14-ből. Számomra ez az íge ma különösen nagy jelentőséggel bír. Keményen kerestem, hogy megtaláljam ezt az íge szakaszt, amely annak idején a szívemhez szólt, és amikor tegnap este megtaláltam, megörvendezett a szívem. Szinte olyan volt ez, mintha tűt keresnék a szalmakazalban. De ha egyszer megtalálod, az öröm annál nagyobb. Ma kérdeztem is, hogy tudja valaki, hogy hol van megírva az íge, 2 Krónika 14. fejezet 6. versének második fele. A 6. vers második fele. Így hát neki láttak az épületeknek, és sikeresen be is fejezték azokat. Ezt a napot soha életemben nem fogom elfelejteni. Már majdnem készen voltunk az első épület héjázatával. Én pedig elindultam innen oda, Schmidt testvér pedig onnan ide. És körülbelül félúton kezet fogtunk egymással, és azt mondtuk egymásnak jó estét. És ő azt mondja, Frank testvér, az épület alig ha lesz elég a látogatók felének. Aztán elment a maga útjára, én pedig a magam útjára. De az, amit mondott, az elkezdett bennem dolgozni. És nem sokkal később imában az Úr elé vittem az ügyet, és azt mondtam, ó Istenem, van valami mondani valót számomra? Ha igen, akkor ismertesd meg velem. És amint tudjátok, én nem hiszem, hogy a Biblia egy orákulum könyv, amit ugye olyan szépen ki lehet nyitni, hogy aztán mindig azt elolvasni, és mindig tudjad a helyes dolgot. De abban hiszek, hogy Isten tud beszélni rajta keresztül. Ezt teljes szívemből hiszem. És gyermeki hittel elmondtam mindent az Úrnak. Még azt is, mert ő csak annyit mondok, ez még a felének sem elég. Annyira elgondolkodtam rajta, és azt mondtam, Uram, a tervek készen állnak, megvannak. Egy második épület is fel lehet, épületet is fel lehetne húzni új rajzok, statikai számítások nélkül, sok költséget meg lehetne takarítani. Azt mondtam, Uram, ha már megcsináljuk, akkor csináljuk meg most, és ne kezdjük újra néhány év múlva. És hiszen tudjátok, milyen az, amikor az ember kijönti a szívét, mert az ilyen döntéseknek nagy horderejük van. Mennyi minden áll ez az összfüggésben? Több mint egy 500 000 márka kiadás, és ez lett volna a legkisebb rész. Nagyon sok minden összefüggésben állt a dologgal. de soha nem fogom elfelejteni azt a napot sem, amikor így térdre estem teljes szívemből, és azt mondtam, ó Istenem, ha tényleg azt akarod, hogy egy épület helyett két házat építsünk, akkor azt mégis tudatnod kell neked velem. És mondom nektek, kinyitottam a Bibliát, anélkül, hogy egy lapot is lapoztam volna, és a szemem csak erre az első sor tetejére esett. Így hát neki láttak az épületeknek, nem az épületnek, hanem az épületeknek, és sikeresen elvégezték azokat. Abban a pillanatban én is szerencsés és boldog voltam. Tisztában voltam azzal, hogy ez az Isten válasza volt számomra, és ennek megfelelően cselekedtem is azután. Ha valóban felsorolnánk itt Isten összes vezetését, már pedig nagy számban rendelkezünk a Szent Szellem közvetlen vezetéseivel, és azzal, amit Isten szólt, és meg is erősített. Hadd olvassuk el a 10. verstől. Itt az áll írva. Ekkor felkiáltott, vagy segítségül hívta Asa az urat, az ő Istenét, és így imádkozott. Uram, arra való tekintettel, hogy segíts, nálad nincs különbség egy erős és egy gyenge között. Így hát segíts meg minket, Uram, a mi Istenünk, mert Te benned vetettük a bizodalmunkat, és a Te nevedben vonultunk ki ez ellen a túlerő ellen. Te vagy az Úr, a mi Istenünk, és nem létezik ember, aki érvényesülhetne veled szemben. Először is eddig ebből az íge szakaszból. Asa segítségül hívta az Úr nevét, az ő Istenét. Ő tisztában volt azzal, amikor imádkozott, akár erősnek, akár gyengének érzi magát az ember. Mi is legyen az ember, mi az erős, mi a gyenge, mindkettő semmi. Egyedül Istentől jön a segítségünk. Egyedül ő tud segíteni a gyengének, és az erős hadd lássa be, hogy neki is szüksége van az ő segítségére. Az az ember, aki önmagában tud segíteni, annak Isten nem tud segíteni, segítséget nyújtani soha. Mi rá vagyunk utalva Isten segítségére, és kedvező állapotban vagyunk, ha gyengék vagyunk. Pál apostol azt mondja egy helyen, amikor én gyenge vagyok, Isten erős lehet, és ezért, ha dicsekszem, akkor a gyengeségeimmel dicsekszem. Ezt mondja Istennek egy nagyszerű embere, Pál apostol. Tehát alapvetően mindannyian egy szinten vagyunk. Senki sem tud segíteni önmagán, és senki sem tud segíteni a másikon. Még ha pillanatnyilag egy kicsit erősebbnek is érezzük magunkat a testvérünknél, vagy a testvérnőnél, alapvetően mindannyian egyformán gyengék és egyformán erősek vagyunk. Istennél egyáltalán nincs különbség, hogy gyengék vagy erősek vagyunk-e. Így hát segíts Te meg minket, Uram, a mi Istenünk, mert Te benned vetettük a bizodalmunkat, és a Te nevedben. Nem a mi erőnkkel, nem a mi felszerelésünkkel, nem a mi katonáinkkal, a mi seregünkkel, hanem a mi bizodalmunkat Te benned vetettük, és a Te nevedben vonultunk ki ez ellen a túlerő ellen. Ez egy csodálatos kombináció. Ha mi az Úrba vetjük a mi bizalmunkat, de aztán nem állunk meg ennél fogva, vagy ülve, hanem kivonulunk, Lehetőséget adunk Istennek arra nézve, hogy megerősítse az ő szavát. Nem csak meghallgatjuk, hanem felemelkedünk, félelem nélkül kivonulunk, mert az Úrba vetettük a mi bizodalmunkat. Tegnap beszéltünk arról, hogy Pétert megragadta az Úr keze, amikor kezdett elsüllyedni. De mi történt azelőtt? Azt megelőzően az Úr szavába vetett a bizodalmát, és azt mondta bizalmasan, engedd vagy mondjad, hogy hozzád menjek. Hát nem volt ez csodálatos. Engedd vagy mondjad, hogy hozzád menjek, és az ember kiszáll a csónakból. Legyünk egészen őszinték. A mi lábaink egy kicsit lassú lenne ennél fogva, mert ugye olyan szép a csónakban oda bent, ott még minden rendben van, biztonságban vagyunk. De ha rátekintettünk volna úgy a hullámokra és a vízre is, és arra gondoltunk volna, hogy elsüllyednünk, ez nem lett volna könnyű. Mint a fejsze, úgy is lesüllyedtünk volna. Ma olvassuk ezeket a történeteket, és elcsodálkozunk rajtuk. De vajon milyen tanulságokat tartalmaznak számunkra? Az embernek alapvetően figyelmen kívül kellett hagynia mindent fizikailag tekintve, ami ellene szólt, hogy engedelmeskedjen az Ura szavának. Ha csak egy pillanatra is elgondolkozott volna róla fizikailag, és azt mondta volna, te jó ég, most már tényleg vizes leszek, hiszen elképzelhetetek magatoknak. Egyáltalán semmi ebből. Mondd, hogy jöjjek hozzád, halleluja, dicsőség Istennek. Mondd, hogy jöjjek hozzád a te szavadra. És megtörtént, és elindult a vizen. Annak, hogy később elkezdett süllyedni, csak egy célja volt, hogy mi felismerjük, hogy az Úr milyen közel van azokhoz, akik az első lépést megteszik az ő szavára. Még ha elkezdenek süllyedni is, soha nem fognak megfulladni, mert ő mindig elég közel lesz ahhoz, hogy megragadja és kiragadja őket. Ne aggódjatok e felől. Mindezek a dolgok azért történtek meg, hogy útmutatásban részesüljünk, megerősödjünk a hitben. És bízzunk Istenünkben, ahogy itt meg van írva. A te nevedben vonultunk ki a túlerő ellen. Te vagy az Úr, a mi Istenünk. Te vagy az Úr, a mi Istenünk. Nem így van ez a mi esetünkben is? Hiszen Istenben, az Úrban vetjük bizalmunkat, és azt mondjuk, segíts rajtunk. Nem vagyunk annyira magabiztosak, hanem tőle függünk. Segíts meg minket, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk. Te benned bízunk, te benned vetjük bizodalmunkat. És akik benne bíznak, azok nem fognak, nem tudnak megszégyenülni. Ez lehetetlen. Az egek is összedőlnek, mielőtt megtéveszten az ő szava engem. És a te nevedben kivonultunk eme túlerő ellen. Szeretteim, valahányszor, amikor Izrael fiai felismerték és tudatosult előttük, hogy ők voltak éppen Isten népe. Valahányszor újból tudatára ébredtek ennek, és Istenhez fordultak, ő tanúskodott közöttük, megerősítette az ő szavát, és meg is segítette őket. Nekünk, mint az új szövetségi gyülekezetnek, emlékeztetnünk kell magunkat erre, és teljesen tudatosítanunk kell magunknak, hogy mi Isten népe vagyunk. A vérrel megvásárolt sokaság. És lehet, hogy egy felsőbbrendű túlerővel állunk szemben, de hiszen nem az számít, hogy milyen erős vagy te vagy én, hanem az, hogy felismerjük, hogy kik vagyunk. és hogy megszólítsuk Istent, és azt mondjuk, segíts te rajtunk, Uram, mert te vagy a mi Istenünk, de hogy nem maradjunk ülve és tétlenül, mert különben a hit cselekedetek nélkül halott. És a hit cselekedetek nélkül önmagában halott. A halott hitet pedig el lehet temetni, és minket is vele együtt. Mi bátorságot kell merítenünk arra nézve, hogy Istent a szaván vegyük. Elvégre mi nem is viseljük a felelősséget. Isten vállalta a felelősséget. Miért kellene nekünk még félnünk? Lehet, hogy bolondot csinálok magamból? Van-e bármi, amiért felelnem kell? Nem. Csak hinnem kell Istennek, és bíznom kell benne. A többit ő majd elintézi a maga minden hatóságában és az ő szeretetében. Te vagy az Uram Istenünk. Ne létezzen ember, aki érvényesülhetne veled szemben. Vagy tényleg azt gondoljátok, hogy létezik egyetlen egy ember, akivel Isten egyetértene, aki oda mehetne hozzá, és azt mondhatná, Uram, így és így állnak a dolgok. Istennel szemben mindenki igazságtalan, és Pál apostolon keresztül azt mondja a Rómaiakhoz írt levél 3:4-ben, minden ember hazug, egyedül Isten marad igazságos. És ebben az igaz Istenben, és abban, amit ő mondott, és az ő nevében megbízhatunk. És tudjuk, hogy ő kiáll minden mellett, amit mondott. Most képzeljétek csak el, remélem még nem olvastátok el a 11. verset. Képzeljétek el, mi áll itt írva tovább. Akkor az Úr megverte a kusitákat. Azok pedig, akik Istenbe vetették a bizalmukat, végig nézhették. Hirtelen az ő csatájuk meg lett vívva. Valaki más vívta meg a harcot helyettük. Ők bíztak Istenben. Itt azt ír, akkor megverte az Úr a kusitákat úgy, hogy azok megfutamodtak Asa és a júdeaiak előtt. Nem Asa, nem a kapitánya, nem az őrmestere, nem senki más, hanem az Úr szállt le maga, és legyőzte az ellenség seregét. Asa pedig, és mindazok, akik vele együtt Istenben, az Úrban vetették a bizodalmukat, csak hátulról látták őket, és a legtöbbjüket meghalva. Elolvasom az egész verset, és folytatom azután. Ekkor megverte az Úr a kusitákat, úgy, hogy azok megfutamodtak Asa és a júdeaiak előtt. Asa pedig és a vele levő hadsereg egészen Gerárig üldözte őket, és a kusiták közül olyan sokan elestek, hogy egyikük sem menekült meg az életével. Egy sem a seregéből, sem Asa, sem a seregéből senkinek sem kellett kezet emelnie, egyetlen egyre sem. Az Úr volt az, aki legyőzte őket. És miközben menekülésnek eredtek egyik a másik után, úgy összeesett, mintha ütés érte volna őket. Azok pedig, akik Istenben bíztak, szemügyre vehették a legyőzött ellenséget, és megtapasztalhatták Isten hatalmát. Ez az, amit nekünk is meg kell ragadni hitben, ami harcunk már meg lett vívva. Az ellenség hatalma legyőzetett, és ha hitben képesek leszünk ezt felfogni és elfogadni, akkor soha többé nem fogjuk megkérdőjelezni ezt az isteni győzelmet, és kérni fogjuk Istent, hogy mindig adjon nekünk bizalmat ő iránta. A megfogalmazás itt nagyon különös. Így hangzik, és a kusiták közül olyan sokan elestek, hogy egyikük sem menekült meg az életével. Tehát mindannyian, nem de? Ha olyan sokan elestek, hogy egy sem maradt meg közülük, akkor hányan estek el? akkor ilyen mindannyian elestek. Ó, dicsőség Istennek! Mindezek az ószövetségi történetek azt hivatottak megmutatni nekünk az új szövetségben, hogy Isten már megharcolta mi harcunkat, és hogy az ő ellenségei közül senki sem, és a mi ellenségén közül sem. Mert higgyétek el nekem, hogy egy közös ellenséggel van dolgunk. Isten ellensége is az ő népének ellensége, és az ő népének ellensége Isten ellensége. Egyetlen egy sem maradt meg közülük, hanem teljesen fellettek őrölve az Úr és az ő serege előtt. Az Úr és az ő serege előtt. Az ő serege volt Isten népe. Szeretteim, ez egy nagyon csodálatos íge szakasz. Amikor aztán a 15. fejezetet olvassuk, az van itt írva, akkor Isten szelleme leszállt Azariára, Odett fiára, úgyhogy kiment és odaállt Asa elé, és ezt mondta neki, hallgassatok meg engem, Asa, és ti judeaiak és benjáminiták, mint az Úr veletek van, mindaddig, amíg ragaszkodtok ő hozzá, és ha keresitek őt, megengedi, hogy megtaláljátok őt, de ha elhagyjátok őt, ő is el fog hagyni benneteket. Micsoda igaz íge szakasz, minden időkre nézve érvényesen. Az Úr, a mi Istenünk, mindaddig velünk van, amíg mi hozzátartjuk magunkat. És nem tehetünk mást, mint hogy mindvégig kitartsunk mellette, és az ő igéje mellett. És nem úgy van, hogy mi tartjuk őt, hanem ő tart meg minket. De ha ti elhagyjátok őt, ő is el fog hagyni benneteket. Ó, bárcsak teljes szívünkkel, és teljes lelkünkkel ragaszkodhatnánk hozzá és az ő szavához, és tudnánk, hogy ő hozott el minket egészen idáig, és végig visz minket a végsőkig, és mindazon, ami még ezen az úton van, és ami még az útunkba kerül, amíg meg nem éljük azt a napot, amiről már olvastunk, hogy az Úr újra eljön, életet ad a mi halandó testünknek, és átváltoztatja azt. Hányszor mondtuk már ezt? Mindaz, aki meg akarja tapasztalni az ő testének átalakulását azon a napon, annak előtte meg kell tapasztalni a saját lelkének átalakulását. Ez egy valós üzenet. Erre az ígére mindig emlékeznünk kellene. Földi szempontból a hívők és a hitetlenek teste vagy szervezete teljesen azonos. Az egyiknek éppen úgy fogfájása van, mint a másiknak. Mindenkinek ennie kell, innia kell, alapvetően, ami a földi világot illeti, minden test egyforma. Az egyik megöregszik, a másik is. Az egyik nő fájdalommal szül, a másik is. Egyáltalán semmi különbség nincs. Fizikai értelemben az étkezések, a szervezetek bármelyik dolog között sem, a testek mindegy formák. Mi lesz tehát az a nagy különbség azon a napon, amikor az Úr eljön? Miben fog állni a különbség? Pontosan abban, hogy hívők lettünk. És hogy Isten ígéje bennünk van, és hogy az ő ereje és az ő szelleme eljutott a lelkünkbe. És akkor a mi halandó testeink átalakulhatnak. Nem a hétköznapi földi burokra nézünk. Nagyon is jól tudjuk, hogy mindannyian a test megváltására várunk. De jaj annak az embernek, aki erre vár, anélkül, hogy lelkében, anélkül, hogy életében változás történt volna. Drága szív, Hadd legyünk a tényekkel szembesítve egymás között, és pusztítsuk egymást. Legyen, hogy Isten átformálja a lelkünket, átalakítsa az életünket, tegyen mindent újjá, valóban mindent újjá. Ahogyan megvan írva, ha valaki a Krisztusban van, az egy új teremtés. Ettől eltérve még mindig fogunk enni és inni. Ettől eltérve még mindig viselni fogjuk a földi testünket. Vannak némelyek, akik egy mennyei testet szeretnének maguknak, amíg még itt vannak ezen a földön. Minden bevetésükkel azon dolgoznak méghozzá sokáig a maguk belátása szerint, és mégsem sikerül nekik. Isten már mindenről gondoskodott, alapvetően mindenről. Úgy, hogy a gyenge és az erős ismét egy szinten van. És Isten mindkettőnek segíteni fog. És amikor beköszönt az Úr napja, és hazahív minket, az ő mindenható szava elég lesz erre nézve. Már a trombita hangjának a harsonása, és az arkangyal hangja, és mindaz, amit Isten megígért, meg kell, hogy történjen, és meg is fog történni azon a napon. Ne nézzetek földi testetekre, erre vagy arra betegségre, amennyiben Isten megragadott benneteket, hiszen mindez csak mullandó. Nézzetek az Úrra, aki legyőzte a halált, aki feltámadt a halálból, és mi ő benne kegyelemben részesedtünk. Isten szemszögéből nézve már átkerültünk ővele együtt, ahogy az elmúlt hétvégén szemügyre vettük a mennyei világba. Aki ezt elhiszi, és Istenbe vetette a bizodalmát, és az Úr nevében kezdte el, és folytatja abban, és megmarad abban, az a végén nem fog csalódni, hanem azt kell mondania, Isten hűséges, és mindent beteljesít abból, amit megígért. Az Ószövetségben Isten azt mondta, halál, én egy komoly járvány akarok lenni számodra. Pokol, én egy ragály akarok lenni számodra. Miről volt szó? Isten a próféta által kijelentette, és sok idő telt el. De amikor eljött az a bizonyos nap, az egész pokol megremegett. A halál és az ördög egyszerre elnémultak. Az Úr ott volt, a Golgota győztese. És mindig szívesen visszaemlékszem Branham testvérnek erre a kijelentésére, amikor azt mondja, hogy Krisztus testében a kereszten függött ugyan, majd a sírba fektették, de szellemben leszállt, ugye? És az ördög azt mondta, végre most az enyém lehetsz. De hiszen tudjátok és ismeritek a prédikációt, ahogyan ezt olyan szépen leírta. És akkor a mi Urunk az ő hatalmi szavával közbelépett, és azt mondja, Sátán, én megváltottam az én népemet, engedd szabadon őket, add át a kulcsot. És ismeritek, ez valami egészen fenséges dolog. Az ördög mindannyiukat elragadtat, kit nem ragadott volna el, és ott voltak a börtönben. De most eljött az, aki a börtönt foggyul ejtette, hogy kiszabadítsa azokat, akik benne vannak. És ez bekövetkezett, valóság lett. Az Efézus 4, 8. versében elolvashatjátok, az, aki leszállt, az egyben ugyanaz, mint aki felemelkedett, és allá szállt a legmélyebb helyekre, hogy kiszabadítsa foglyokat, vagy kivezesse. És ez megtette. A megváltás Isten fenséges műve. És mi mindannyian bele vagyunk foglalva. A mi Urunk megvívta a csatát. Egyetlen ellenség sem menekült meg előle. Senki sem tudott úgy elrejtőzni valahova, hogy az Úr ne látta volna meg, és ne ragadta volna meg. a sátán minden hatalma le lett győzve, és mi szabadok vagyunk Istenünk kegyelme által. A megváltás, mondom még egyszer, Istenünk fenséges műve. És te és én a megváltottak közzé tartozhatunk. Amikor az énekíró ezt énekli, meglettem váltva, ezzel dicsekedhetem, megváltva az üdvözítő vér által, akkor megértjük, hiszen együtt énekeljük. Nem utánozzuk, hanem együtt énekeljük. Nem csak ismételgetjük, amit mások mondtak, hanem ők a mi nyelvünket beszélték, mi pedig az övéket, nevezetesen a szellem nyelvét, azáltal, hogy egyetértünk Istennel, és azt mondjuk, Uram, ez így van. És mit mondott akkor Jób? És amikor ez a test teljesen felemésztődik, akkor is meg fogom látni az Istent, mert ő itt lesz a földön a napok végén, és én látni fogom őt. Azt is mondta, tudom, hogy az én megváltóm él. Drága szív, mindannyian tudjuk, hogy a mi megváltónk él. És amint tudjátok, a reformáció egyik nagy énekszerzője azt mondja, Jézus él, vele együtt én is. Halál, hol vannak már a te rémségeid? Ő él, és engem is feltámaszt a halálból. Ezek mind isteni tények. A halál legyőzetett, a pokol legyőzetett, a sátán elveszítette jogosultságát. Természetesen, hogy olvastuk, az íge akkor teljes egészében beteljesedik azon a napon, és pedig az, hogy a halál elnyeletett a győzelemben. Akkor nem lesz többé halál, ahogy a Jelenések könyvében olvasható, és nem lesz többé gyász és sírás sem, hanem öröm mindörökkön örökké. Itt a földön még van szomorúság, van szenvedés, van fájdalom. A halál szellemileg és fizikailag még mindig létezik, de azon a dicsőséges reggelen mindent magunk mögött fogunk hagyni. Ennek a dicsőségnek az előízét megkaptam 81. január 1-én. Szeretteim, ez mindig az. Ez a teljes valóság. Ó, bár csak megbízhatnánk Istenben teljesen újonnan. Korlátlanul, mert nem mi, hanem ő tette ezt meg. És gyakorlatilag mi csak azok vagyunk, akik hittel befogadjuk. Miért nem mondjuk azt, ahogy Isten embere mondta annak idején, Uram, arra való tekintettel, hogy segíts te nálad, nincsen különbség az erős és a gyenge között. Így segíts meg minket is. Hát nem egy gyönyörű ima ez? Vajon nem egy Istennel való beszélgetés ez? Tudjátok, ha elolvassátok magatoknak a Branham testvér imádságait, az egy beszélgetés volt Istennel. Egy beszélgetés Istennel. Bonyodalmak nélkül, egyszerűen és érthetően beszélgetett Istennel. És mi megtehetjük ugyanezt. Így segíts meg minket, Urunk, a mi Istenünk, mert te benned bízzunk. A te nevedben indultunk el, eme túlerő ellen. Hát nem ez a te és az én bizonyságtételem? Vajon nem ezt mondjuk és tapasztaljuk-e mindannyian szívünkből, Isten kegyelméből? A te nevedben vonultunk ki, te benned vetettük bizodalmunkat, te vagy az, aki segítesz rajtunk, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk. És aztán itt van ez a bizonyíték, a fejtegetés. Ne létezzen az az ember, aki veled szemben érvényesülhetne. Ki dicsekhetetne, vagy henceghetne Istennel szemben? Senki. És most gyorsan eszünkbe jut a csodálatos eset Dáviddal és Góliáttal. Góliát ugyan hencegett, de ennek hamarosan vége lett. Volt ott egy kis ember, de Isten szíve szerinti ember. És azt gondolta magában, ez a körülmetéletlen filiszteus. Ki adott neki jogot arra, hogy kigúnyolja Isten népét? És ez megragadta, hatalmába kerítette őt a szíve mélyén. És ő is ezt mondta, te mellvértel, teljes felszereléssel, és így tovább lancsával jössz, én pedig az Úrnak, Izrael Istenének nevében jövök. Halleluja! Ennyi elég. Ez elég. És majdnem mosolyognom kell, amikor erre gondolok, de ez a Dávid, akinek a kezében volt a paritjája, és a kő abban a kis bőrtáskában, ő paritjázhatott volna kénye kedve szerint minden irányba, keletre, nyugatra, délre, északra, Isten mégis vette volna ezt a követ, és oda irányította volna, hova tartozott. De hiszen nem igazán azt hiszitek, hogy Dávid úgy profi módra odaállt, hogy bal lábbal előre, ahogy mi mindig is tettük ennél fogva, és először célozgatott elég sokáig oda-vissza, de hiszen erre nem volt semmi ideje. Ő Istenre bízta magát. Nem a képességei számítottak, hanem azon múlott, hogy az Isten bevetette a bizalmát, és az Úr ezt megerősítette, és nem szorult arra, hogy egy második követ is elővegyen. Nem volt szüksége több segédeszközökre. Isten már az első alkalommal telél találatot tett. Vajon másképp van ez ma? Vajon ma nem ugyanezzel az Istennel van-e dolgunk ma? Az Ó és az Új Szövetség Istenével? Határozottan. Hiszen ő az összes próféta és az összes apostol istene. Az ő népének istene, Izraelnek az istene, és a mi istenünk is. Vagyis az Új Szövetségi Gyülekezet istene és ura. Ó, bár csak hinni tudnánk. Semmi erőlködéssel nem próbálkoznánk. Megbíznánk Istenben, és előre mennénk, előre törnénk az ő nevében. Ezt mondom nekünk, mint szolgáló testvéreknek. Hadd menjünk előre hitben. Törtessünk előre. Az Úr legyőzött minden ellenséget. De hiszen alig, ha találkozunk vele szemből, ha biblikusan vesszük a dolgok, látjuk, hogy menekülőre fogták, és menekülésben mind elestek. És mi az, amit látunk? Egy legyőzött ellenséget. Az ellenséget kigyőzte le? Ábrahám, Mózes, Pál, Péter? Nem, a Golgota győztesse, a seregek ura. Őrá vonatkozólag az van írva, valószínűleg a 24. Zsoltárban, emelkedjetek fel, ti ősi kapuk, és engedjétek be a tisztesség királyát. Kicsoda ez a király? Az Úr, aki hatalmas a harcban. Mégis ő az, aki győzedelmeskedett. A gyöngykapuk nyitva álltak előtte, és nyitva állnak előttünk. Szeretteim, ma szeretnénk megköszönni Istenünknek minden hűségességét, amely számunkra felfoghatatlan maradt a végsőkig. De Isten már Mózessel is szólt, akinek megkegyelmezek, annak megkegyelmezek, és akin megkönyörülök, azon meg lett könyörülve. A mi Istenünk soha nem hagyhat minket elbukni. Ő kiemelt minket egyszer már a porból, a sárból, és magasabb szintre helyezett minket, és ez örökre így is marad. És még ha sok mélységen kell is átmennünk, akár erősek vagyunk, akár gyengék, minden segítségünk az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. És nem szégyelljük kimondani, Uram, mi gyengék vagyunk, de Te erős vagy. Mi erőtlenek vagyunk, de Te mindenható vagy, segíts Te meg minket. És már is észrevesszük, hogy ő megsegített minket. De nem maradhatunk tétlenül ülve, miután meghallottuk Isten szavát. Nem csak fizikailag kell felemelkednünk az imádkozásra, hanem szellemileg is fel kell szárnyalnunk Istenhez az imádságban, és azt mondjuk, Uram, ma megmutattad nekem a megoldást. Te győztél, te felülkerekedtél. Mindent megtettél értünk, és elszámoltál az ellenségeinkkel, emelkedj fel, Uram, és járj, menj előttünk. Én pedig azt mondom nektek, ha hitben követjük a mi Urunkat, akkor minden ellenséget legyőzöttnek és elintézettnek fogunk látni. Istennek ezen az útján jobbra is balra, és képesek leszünk folytatni az Istennel való járásunkat. Hittel az ő drága szent nevében. Legyen, hogy ő megáldjon bennünket, és megnyíljon bennünk valami. Ó, hogy ha csak felismernénk az isteni meglátogatás óráit. Isten úgy akar hozzánk szólni, ahogyan egy apa beszél a fiaihoz, vagy a gyermekeihez. Istennek mindig jó szándékai vannak, ma reggel is jót akar az Úr. Az utolsó harsona meg fog szólalni az utolsó gyülekezeti korszak végén, és mindazok, akik hallották a hit, és hittek az utolsó üzenetnek, azok között lesznek, akiket a halandóságból, a halhatatlanságba, a romlandóságba, a romolhatatlanságba át lesznek véve. Közösen leszünk akkor elragadtatva, hogy találkozzunk az Úrral a levegő égben. Milyen dicsőséges nap lesz az. Drága szív, ez nem egy mesebeli történet, ez az isteni valóság. Jézus Krisztus valóban alászállt a pokolba. A napokban felhívtak valahonnan, és azt mondták nekem, szóval egy testvér itt volt, és azt hirdette, hogy Jézus Krisztus Mihály arkangyal lenne. Én azt mondtam, hazudott. Majd akkor még azt is mondta, hogy nincs pokol. Azt mondtam, hazudott. És tudjátok, hogy van ez néha. Az emberek veszik a Branham testvér prédikációit, nincs Isten megvilágosodásuk, és valami szörnyűséget csinálnak belőle. Van két olyan mondás, amire az emberek hivatkozhatnak, de senki sem tud fél lábon állni. Ha találkozunk egy idézettel, és van egy másik mondás a másik témához, akkor az összes bibliai részt, ami a témához tartozik, elő kell venni, és közös nevezőre hozni. Én csak a következőket akartam mondani. A pokol egy valóság, mert Jézus Krisztus, ami Urunk, alászállt oda. És addig még nem volt a paradicsom. Szóval addig még lent volt a paradicsom is. Ábrahám láthatta a másik, és átnézhetett, és láthatta a szegény embert, Lázárt Ábrahám kebelén. Az Úr nem mondott nekünk mesebeli történeteket. És amikor Péter azt mondja, szellemben leszállt a föld legmélyére, akkor nem a síról van szó, hanem a föld legmélyéről. Számomra Isten ígéje az örökké valóságig Isten ígéje marad, és minden más hazugság. Nekünk a valósággal van dolgunk, és ezért hálásak vagyunk Istennek. Egy időre bolondokká lettünk Krisztusért. De bizonyára eljön az óra, amelyben Isten felénk fogja fordítani a tekintetét, hogy megáldjon minket és sok másokat is, mert kitartottunk és ragaszkodtunk Isten ígéjéhez, és nem futottunk ez vagy az üres tanítás után, hanem ragaszkodtunk a teljes, visszaszolgáltatott evangéliumhoz. Legyen, hogy Isten megtartson bennünket ebben, megszilárdítson és megerősítsen, és adjon ma lehetőséget arra, hogy hitben és Istenben vetett bizalommal felszárnyaljunk, és azt mondjuk, Uram, most már felismerem, most már meg tudom ragadni hittel, hiszen te mindent megtettél, én követlek téged. Te mindent megbocsájtottál, mindent meggyógyítottál, mindent szabaddá tettél, te legyőzted a sötétség hatalmát, én a te tulajdonod vagyok. Csak az ellenség legyőzött seregével van kell megküzdenem. Te, ó Uram, már előre mentél. Ajándékozz meg engem azzal a kegyelemmel, hogy hittel követhesselek téged, és Isten meg fogja tenni. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Együtt megköszönjük neked ezt az Istentől érkező szolgálatot, a te drága és szent ígédet. Ó Uram, hogy életünk hátralévő része tanulságként magunkkal vehetnénk, hogy beléd vessük bízodalmunkat, hogy a te nevedben felajánljunk és felálljunk, és előre menjünk, mert tudjuk, hogy te előttünk jársz. Szeretet Uram, milyen csodálatos vagy te, milyen csodálatos a te ígéd. Ó Uram, és amikor visszatekintünk, azt mondhatjuk, ismerjétek fel, hogy az Úr csodálatosan vezeti az ő szentjeit. Még akkor is, ha néha a legmélyebb mélységeken, kétségbeesésen és nehézségeken keresztül megy, de a végén mindig ott volt a te győzelmed és a te erőd. Hűséges Urunk, köszönjük neked, hogy most is jó kimenetelt szerzel a te népednek. Hűséges Uram, tiéd legyen a hála, a köszönet, a dicséret, a dicsőség és a tisztelet. Itt vagyunk, fogadj el minket, használj fel mindannyiunkat arra a feladatra, és azon a helyen, ahova te rendeltél minket, vagy állítottál minket. Ó, szeretet Urunk, még egyszer köszönjük te neked a te hűségedért. Urunk, a te kinyilatkoztatott ígédet köszönjük. Urunk, a mai nap üzenetét, a te szolgádat és prófétádat, akit elküldtél, továbbá a kegyelmet, hogy józanok, kiegyensúlyozottak maradhatunk, hogy várjunk, amíg a te órád elérkezik. Ó, köszönjük neked mindent, és még annyi minden mást is, Istenem, hogy fel tudnánk sorolni. Szeretet Uram, áld meg a testvéreimet, áld meg a testvérnőket, és ahogy kedves testvérem kérte, hadd legyünk annyira egységesek, hogy leszállhass, mint pünköstkor a Szent Szellem erejével. Ó Uram, tegnap és ma éreztem a te kedvességedet, szeretetteljességedet. Te közzel vagy hozzánk, a te haragod allább hagyott, a te bosszuságod visszahúzódott. Kinyilatkoztatod a te néped között a megbékélést, a kegyelmet, az üdvösséget és az áldást. Magasztalunk téged, és köszönjük neked. Dicsőítjük a te véred, a te ígét, és a te szellemed erejét. És a te neved erejében akarunk előre menni, téged követve, Urunk. Óram, te mentél Asa és a sereg előtt is. Te győzted le az összes ellenséget. Senki sem dicsekedhetett azzal, én ezt tettem, én amazt tettem. Uram, még maga Dávid sem dicsekedhetett, hiszen tudta, hogy ő vesztes lett volna a maga nevében. De te mégis benne voltál, vele voltál. Ó, ahogy Branham testvér mondta, Krisztus volt Mózesben, Krisztus volt Dávidban is. Uram, Krisztus mi bennünk, a dicsőség reménysége. Szeretet üdvözítőnk, vígy magadhoz mindannyiunkat, jobban, mint valaha. Ajándékozz nekünk építő szavakat egymás között, vigasztalást, Uram, minden helyzetben. Imádkozunk fiatal testvérünkért is, aki visszatél a lengyel népköztársaságba. Ó, Uram, áld meg őt, és tedd őt áldássá. Köszönjük neked, hogy te megteszed a Jézus nevében. Amen.